13. fejezet. És másnap, szeptember 16-án a nap az ágyuk dörgésére, bömbölésére emelkedett elő a hegyek mögül. A föld remegett, az ágyú telepekről a füst barna fellegben szállt az égi felhők közé, s már az első órában eltakarta a napot, s az égnek kék tengerét. A bástyák és falak duhogtak, ropogtak, a belső várba vegyesen csapkodott a nehéz és az apró golyó. Hult a tüzes nyíl és a tüzes labda. Mindenfelé zuhant és hentergett az ágyúgolyó. Ember és állat élete nem volt többé biztonságban. De ezt a veszedelmet is készen várták a várbeliek. Dobó már éjjel felkürtöltette a katonaságot. Egy részük a palánkot magasította azokban az irányokban, ahonnan a hécei prépost házától várták másnapra a golyóhullást. Más részükkel előhordatta a padláson maradt állatbőröket, s vizes kádakba hordatta. Ismét mások gerendákat, hordókat és földdel megtöltött zsákokat hordtak a külső várba, a tömlöc bástyához és a kapukhoz, hogy a törésnél minden tömőszer idején készen legyen. Amennyi üres csöbörs, fazék csak volt a várban, azt mind meg kellett tölteni vízzel. A földszinti és föld alatti helyiségekből minden fölösleges kihortak s ágyakat raktak be. A répa, tök, káposzta, só, minden olyan, aminek a golyó nem ártott, fölülre került, s a helyét a dolgozó és pihenő ember foglalta el. Az istálót is megásták, a lovak, tehenek fél öllel mélyebb állásba jutottak. A házak északi és keleti oldalát behányták földdel. Ahol a piacra hult a golyó, oda árkot ástak és földhányást emeltek eléje. A golyók belehuppantak a földhányásba. A várban már nem volt más éghető, csak a baromistáló teteje, meg az istáló előtt egy néhány bogja széna, egy kis kazal búza, meg egy bogja alomnak való szalma. Dobó lehányatta az istáló tetejét is. A szénabogjákat, búzakazalt betakartatta vizes tehénbőrökkel, a szalmára meg földet hányatott. Ami még gyúlékony valami volt, mint a házak padlása meg az ostromállások, azok oltására széthordatta a vizes bőröket. Az ágyuk megdördülése ebben a munkában találta még a várat. Az első félmázsás golyó a konyhán ütött be, s összetört egy csomó edényt. Az asszonyok éppen akkor raktak tüzet, s készítették a lisztet, a zsírt, a szalonnát, hogy a katonáknak főzzenek. A nagy golyó beütésére megrettentek. Egymás hegyén hátán rohantak ki a konyhából, s aki nem fért az ajtón, mászott az ablakon. A golyó pedig ott irget forgott tovább egy halom tört edény, fatál és zúzott cserép között. Megcsei az istálóból látta beütést, odafutott. Mi az? Dördült rájuk a kezét széttárva, hogy feltartóztassa őket. Becsapott a golyó. Vissza, vissza, győjenek utánam. S besiet a konyhába, kap egy dézsát a két fülénél. Önti a golyóra. No, mondja a golyót a sarokba rúgva. Főzzenek tovább. A golyó balról jött, hát a konyha bal felében dolgozzanak. A másik oldalról át kell szedni minden edényt, és senki azon a részen ne járjon. Itt a konyha bal felén nincs veszedelem. Jaj, sápítozott egy asszony, a tyúkom az éjjel kukorékolt, itt a vég. Kakas volt az, mondja Megcsei. De bizony tyúk volt, kapitány uram. No, ha tyúk volt, hát délre azt főzzék meg nekem, akkor majd nem kukorékol. Az asszonyok még néhány percig hányták magukra a keresztet, de aztán, mikor a másik golyó szakadt át a tetőn, maguk öntötték le vízzel és gurították a másik mellé. No, a golyózáportól az egész vár népe megzavarodott. Addig csak egy helyen duhogott az ágyú, s a golyó be is toppant olykor, tudták már, hogy azokat a falakat kell kerülni, amelyekre csak a reggeli nap süt, és azokat a falakat, amelyekre sose süt nap. Azonban, hogy már mindenfelől görgött, süvöltött és csattogott a golyó, s nagyságra a görögdinnye is dió között váltakozott, nem tudták, hol vannak biztonságban. Bezzeg lett kelete minden rossz sisaknak, minden páncélnak. Eddig csak a cigány viselte a sisakot és melvértet. Ha mezitláb volt is, most azonban, hogy a golyó mindenfelé pattogott, kopogott, potyogott, s a borbélyoknak mindjárt az első órában 10 sebesültet kellett varniuk és timsózniuk, mindenki a fegyverrakásokhoz sietett, hogy mentől vastagabb vasruhát ölthessen magára. A két kapitány meg a 6 főhadnagy az első negyed órában a vár minden részét bejárta. Ne féljetek, mennydörgött Dobó. s a hadnagyok szava vízhangként kiáltozta mindenfelé. Ne féljetek, a golyóesés nem váltakozik, ahova egyszer golyó hult, ott ne járjatok. De ők maguk csak jártak mindenfelé. És csak ugyan nem telt belé egy óra, maguk a golyók mutatták meg, hogy mely épületek, mely falak a veszedelmesek. A golyók leverték a vakolatot, s ahol homokkő volt az épület, annyi golyó állott belé, hogy a fal feketélt tőle. Viszont egyes falak sértetlenek, fehérek maradtak. Ha az olyan helyre esett is a golyó, csak úgy esett, hogy a másik falról pattant oda. Minden olyan fal védőfal volt egyúttal, ahol a mesteremberek dolgozhattak, a katonák pihenhettek. Nem sok fal volt olyan a várban, az is igaz. És a halálnak ebben a dörgedelmes zivatarában dobó, hol az egyik bástyán jelent meg, hol a másikon. A fején ragyogó acélsisak volt már, a mellén vért, a karján és lábán védővasak, a kezén vaskesztyű. Itt az ágyúvédő kasokat igazítatta, amott magát az ágyút. Csak azt kell lőni, mondotta, amelyik bizonyos, kíméljük a puskaport, emberek. Ezt az egyet nem értették a várban. Ajankóját ennek a puskapornak, morgadoznak a parasztok, hát nem arra való-e, hogy lőjünk vele? S nem volt ember a várban, akinek a marka lövésre ne viszketett volna, hiszen látni való, hogy itt a török az orrunk alatt. Írtani kell a gonosz zsiványait, vagy legalábbis elijeszteni a vártól. Azonban dobónak nem mertek szólni. Minél viharzóbbá vált az ostrom, annál jobban a maga markába szedett minden intézkedést. A török akkor már királyszékét is előzönlötte. Sátorok és boncsokok, s közte a tarka hadinép bözsgött, nyüzsgött mindenfelé a vár körül. A török tábori zene hol itt szólamlott meg, hol amott, a sípok, trombiták és résztányérok zenéje kísérte az ágyuk szakadatlan mennydörgését. Ahol meg a falat nem törte az ágyú, a kumbaradzsik dobták ott a bombát, s az íjas janicsárok lőtték a tüzes nyilat. Golyózápor és tűzeső. Persze a nyilaktól és robbanó bombáktól még jobban megzavarodott a nép, mint a golyótól. Azonban a gyakorlott hadnagyok abban is megoktatták a vár népét. Amint az első bombák behúltak, és sustorogva, ugrálva szórták a vörösen szikrázó tüzet, maga dobó is vizes bőrt ragadott, és ráborult a bőrrel együtt egy olyan bombára. A nép bámulva látta, hogy a bomba nem hogy szétvetné a kapitányt, hanem egy kicsit dibeg dobog, aztán elalszik a bőr alatt. A következő bombákat már a katonák fülelték le. Cserépből és üvegből voltak azok a bombák. Majd mutatunk mi különbet a töröknek, mondotta Gergely, s előhozatta a maga bombáit, amelyekkel egy héten át foglalkozott. Dobó rátette a kezét a Gergely vállára. Még ne! S reggeltől estig szakadatlanul dörögtek az ágyúk, és szakadt a halál esője. Az arbuzánok félmázsás golyói kapunatságú szakadékokat rontottak a falakon. A szakállasok és tarackok nehéz, apró golyói letördelték a templom gyönyörű faragványait, s beszaggatták a várnagyi palota hátulsó falát. Mikor az őrálló katonaság a Sándor bástyán hajnalban elhelyezkedett a palánk mögött, a török szakállas ágyukból jégesőként hullott rájuk hátulról a golyó. Arcra! Kiáltotta Gergely. A 150 katona a földre hasalt. Gergely a fal mellé húzódott. A golyók a fejük fölött süvöltöttek el, s belecsapódtak a várfalába. Olyan lett a palánk a falon, mint a rosta. Szünet következett. A török kilőtte minden ágyúját, hát töltött. Fel! Kiáltotta Gergely. Öt ember fekve maradt. Ezeket vigyétek a templom elé, szólt búsan Gergely. Van-e köztetek sebesült is? 15 véres ember lépett elő szótlanul a sorból. Hát ti meg menjetek a borbélyokhoz. S a fejét rázta. Teremtett tézett. Fiúk, mondotta aztán, nem hasalhatunk itt egész nap. Hozzatok ásót és ássunk árkot. Vagy 10 ásóért futottak, s csak hamar minden katona ásott. Egy óra nem telt belé, olyan árkot hánytak a katonák, hogy mellig állhattak benne. Gergely megvárta, még a törökök megint lőttek, aztán kiugrott az árokból, s a belső várba sietett, hogy dobónak az árokásást megjelentse. A monostor mellett ott találta a kis török fiút, amint az ereszet szárazán játszott. füstölgő ágyúgójót ásott ki kanállal a falból. A gyerek bizonyosan a konyhából szökött meg, s olyan helyen állott, ahol egyre hult a golyó. – Hajde! Takarodj innen! – rikoltott rá Gergely. A gyerek megrettent, és Gergely felé fordult. A falhoz támaszkodva sápadtan és félő szemmel nézett rá, míg a két tenyerét a falhoz tette, mintha az anyja szoknyáját keresné. Új golyók csaptak a falba, s verték a vakolatot. Egy ökölnyi nagyságú fekete golyó a gyermek válla fölött csapott a falba, s piszkos karikát hagyott maga körül. Gergely odaugrott, elrántotta a gyermeket, és bevitte az ölében a palotába. A nap azon az estén hamvas fellegek mögött ereszkedett le Bakta felé. Csak egy percre villantott ki egy ég közepéig ragyogó aranydeszkát, aztán vérszínű felhők között tűnt el, hogy világítson egy boldogabb földrész embereinek, akik ezen az estén az őszi bogár békés zengése mellett hajtják párnára a fejüket. Az egri várban csak most kezdődik a munka. Amint a topcsik utolsó lövése is elmorajlott, a kőmívesek fogják a vakolókanalat, a parasztok hordják a követ, a földet, a gerendát, a vizet, a homokot, s megkezdődik a tört rések betömése. A falak szélén hasra fektetett puskások, a réseken dolgozó munkások. Időnként egy mozsárlövés hangzik, hol az egyik, hol a másik bástyán. A golyó, amely felszáll, szétpattanik a magasban, s egy pillanatra vörös világossággal lobbantja be a vár előtt a teret. Világító golyók azok, kellenek most már, a török cselt vigyázzák. Dolgozzatok, emberek, dolgozzatok, hangzik hol itt, hol amott a tisztek nógatása. Egy kőméves kötélen bocsátkozik le kívülre a magasból, hogy a törésbe tett gerendát kívülről vaskapocsal erősítse a falba. Alulról puskatüzelés lobbani kell, a munkásokra golyózápor hull, s utána még sok puskatüze lobban és ropog. A török puskák lángja 200 hasonfekvő janicsárt világít meg. Sortűz felel nekik a falakról, de a kőméves aláhult a külső mélységbe. Csak belül dolgozzatok, hangzik a pető szava. S a munkások a tufencsiknek megmegújuló puskázása között dolgoznak tovább. Éjfélkor a kapu őr kürtje szólal meg. Dobó a puskaporos ládán ül, fölkapja a fejét. No, itt a király levele, mondja Pető. Valóban 5 perc nem telik bele, 2 lihegő véres ember áll dobó előtt. Mind a kettő török ruhás. A kezükben lógó véres kard tanúsítja, hogy Eger várába nem könnyű bejutni. No, mondja dobó, szóljatok hát! Varsányi az egyik, aki a múlt éjjel ment ki. A másik Vas Miklós, aki a királynak vitte fel az Ahmed pasa levelét. Varsányi zihál. Majd megöltek! Vas Miklós hüvelybe taszítja a véres kardot, és leül a kőporos földre. Sárga csizma van a lábán, lehúzza, bicskát vesz elő. Fölfejti a talpát. Levél van benne. Nyújtja dobónak. És csak akkor bír megszólalni. Szemben voltam a püspökkel. Tiszteli szépen a nagyságos kapitány urat. A püspök úr maga vitte a levelet a királyhoz. Itt a felelet. A harmadikat megölték, mondja Varsányi. Micsoda harmadikat? Mordul rá Pető. Szűrszabó Istvánt, a mi katonánkat. Az is kiszorult a várból. Velünk akart visszajönni. Dárdával szúrták le itt a kapu előtt. Nagyot lélegzett és folytatta. Nem is gondoltuk, hogy itt is találunk törököt a kapuban. Ahogy ide érünk, megfújom a sípomat. Ahogy megfújom a sípomat, ránk esik ám 10 török is a kapu mellett. Csihi-puhi! Még szerencse, hogy sötét volt, meg hogy a kaput mindjárt kinyitották. Istvánt előttem szúrták le, alig bírtam beugrani. Dobó ez alatt már feltörte a pecsétet, amely különben is porrá vált már a csizmában, és egy lámpáshoz hajolt. Olvasta a levelet. Az arcra egyre sötétebb. A két szemöldöke már egészen összeér. Mikor a végére jut a levélnek, egyet ránt a fején, és zsebre taszítja a levelet. Pető szeretné megkérdezni, mit írt a király, azonban dobó sötét pillantást vett maga körül, s Varsányihoz fordul. Odaadtad a levelet Szalkai úrnak? Odaadtam, uram. Tiszteletét küldi. Egész délelőtt írt, és ahány levél annyi lovas postát küldött széjjel még délelőtt. Van még valami mondani valótok? Nekem nincs, mondja Vas Miklós. A püspök úr igen kegyesen fogadott. Király ő felségénél is szívesen fogadott mindenki, de nekem vágás van a fejemen, szeretnék már a Borbélyhoz menni. Petőfiam, mondott a dobó, el ne felejtsd holnap, mondd meg Sukánnak, hogy ennek a két embernek a nevét azok közé írja, akiknek majd az ostrom után jutalmat kérünk a királytól. Uram, mondja a tarkóját vakarva Varsányi, nekem még van jelenteni valóm. Dobó ránézett. Hát az, folytatta Varsányi, hogy nagy Lukács kéreti nagyságodat, tartasson egy-néhány fáklyást a főkapunál, hazajönne az éjjel. Láncba veretem, mordul meg haragosan Dobó. Majd megtanítom én őt, mi a késedelem. Egy puttonyos ember sietett föl mellettük a kőmíves vízzel. Dobó félreállt, s fölkiáltott a kőmíveseknek. Keresd be azt a boronát, ne hosszába! A gerenda neve volt akkor Borona. És Dobó ismét Varsányihoz fordult. Azt hiszi talán az a Lukács? No de csak kerüljön a szemem elé! Varsányi az állát akarta, és esennen nézett Dobóra. Igen bánkódik az uram, hogy kiszorult. Nem is tud hova lenni bújában. Dobó nyugtalanul járt fel és alá a lámpás alatt. Bolondság volna! Mit gondol az az ember? Különben akármit üzenget, a büntetést el nem kerüli. Még az éjjel vissza kell fordulnotok. Levelet visztek újra a püspökhöz, királyhoz. Visszabírsz menni, Miklós? Miklós kendőt tartott a fején. Fiatal arcán bal felől patakként csurgott a vér, s a kendője piros volt már a vértől. Vissza, felelte készségesen. Akkor majd szarvaskőn varratom be a fejemet.